Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szentatya temetési szertartásán. A főpásztor szombaton 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az egri bazilikában, a szertartást rádiunk élőben közvetíti majd. A Szentatya gyászszertartását tehát szombat délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Orbán Viktor miniszterelnök és Súlyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a szertartáson. A Magyar Közlönyben megjelent a rendelet arról, hogy a kormány nemzeti gyásznapot rendelt el Ferenc pápa temetésének napjára, azaz szombatra. A Szentszéki Sajtóközpont közzétette a tervet, milyen lesz Ferenc pápa síremléke. A sírkövön csak a Franciscus felirat, a fülke falán pedig mellkeresztjének reprodukciója látható. A síremléket a Santa Maria Maggiore bazilika baloldali mellékhajójában alakítják ki. A zsidó és keresztény felekezetekben hívőként élőknek feladatuk és kötelességük, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség tanait nyitottá tegyék, békességben éljék meg, de mindenki megmaradjon a saját hitében és felekezetében, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerint. Soltész Miklós a Magyar Honi Zsidó Imaegylet és a Barankovics Izraelita műhely szervezésében zajló a Szentírási Közös úton a lelkivezető című konferencián beszélt Kecskeméten. Kiemelte, látható, hogy Európában is milyen szintű a zsidó és a keresztény üldözés, akár a liberális, akár a muszlim világ részéről. A húsét hétfőn elhunyt Ferenc pápáról az államtitkár felidézte, hogy amikor a Szentatya az eukarisztikus kongresszusra Budapestre látogatott, a keresztény és zsidó közösségek kapcsolatát a lánchídhoz hasonlította, nem olvasztja egyé, de összekapcsolja tagjait, ahogy a híd a Duna két partját. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az antiszemitizmus veszélye még mindig jelen van Európában, és közös fellépés sürgetett, emlékeztetett Soltész Miklós. Ha lesz Európai Uniós tagsága Ukrajnának, akkor nem lesz pénz, amit haza lehetne hozni. Ha ez megtörténik, akkor a mezőgazdaságnak és az Európai Uniós pénzeknek is kampó, fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve vagy egyik, vagy másik. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt mondta, Magyarország jövője 15-20 éves távlatban is eldőlhet Ukrajna Európai Uniós tagságának kérdésén. Emlékeztetett, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már bejelentette, hogy 2030-ig meg kell történnie Ukrajna uniós csatlakozásának. Ukrajnának és Oroszországnak is le kell mondani a néhány olyan területről, amelyet ellenőrzésük alatt tartanak, jelentette ki az amerikai alelnök. Az Indiában járt J.D. Vance azt mondta, a javaslatok területek cseréjét és a konfliktus befagyasztását írja elő nagyjából a jelenlegi frontvonalak mentén. Hozzátette, hogy az oroszoknak és az ukránoknak is igent kell mondaniuk, különben az Egyesült Államok kilép a béke folyamatból. Nagyszabású orosz rakéta és drón támadás érte Kijevet előző éjszaka, 9 ember meghalt és további 63 megsebesült, köztük legalább 6 gyermek, közölték az ukrán hatóságok. A béketárgyalások első lépésének teljes és feltétel nélküli tűzszünetnek kell lennie, amit azonban Oroszország jelenleg nem hajlandó elfogadni, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A gyermekek védelmét nem előzheti meg senki és semmi, hiszen a gyermek áldása nemzetnek, a hazának, a családnak és minden teremtett ember számára. Ezt hangsúlyozta a köztársasági elnök Szegeden a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal gyermekvédelmi konferenciájának megnyitóján. Súlyog Tamás azt mondta, mi magyarok egy családcentrikus nemzet vagyunk, és a család legféltettebb kincsei a gyermekek. Kisrigó László szegedcsanádi püspök köszöntőjében azt emelte ki, ma már Magyarországon tökéletes az együttműködés az állam és az egyház között a szociális karitatív célok megvalósításában. Hozzátette, hogy ugyanakkor ehhez szükség van a civil szervezetekre és a magánszemélyekre is. Elmondta, ma már nem elég a jó szándék, hanem komoly szaktudást, szakmai ismereteket is igényel a gyermekvédelem. A bölcsödék fontos szerepet játszanak, mert segítik az anyák munkába állását, munkahelyet teremtenek az adott településen és odavonzák a fiatal családokat. Ezt mondta a családokért felelős államtitkár a Magyar Református Szeretetszolgálat bölcsödei szakmai konferenciáján. Konz Zsófia ismertette, míg 2010-ben 32.500 bölcsödei férőhely volt, most arra majdnem 70.000, és 900 olyan település van, ahol akkor még nem is volt ilyen intézmény. Végül az időjárásról. Kettőség jellemzi a folytatásban az országot, nyugaton majd zártabb lesz a felhőzet, tartósabb eső alakulhat ki, míg keleten többet süt a nap, és záporok, zivatarok fordulhatnak újra elő, sokfelé felélénkül, megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Dr. Turi Ferenc pszichiáter tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. Téma az evészavar volt. Az időpont április 10-e. Ebből az előadásból idézünk és beszélgetünk is a szakemberrel. Tartsanak velünk, érdemes! Dr. Turi Ferenc pszichiátert idézzük.
Miről is van szó? Tulajdonképpen néhány érvet szeretnék elmondani. Az egyik véglet, a pórosomásság, ez az anorexia. Aztán a másik a túleléses rohamok, a falásrohamokkal leírható bulimia. Tehát túlelések és testcsökkentő manipulációk váltják egymást a ciklusokban. Bulimia ciklusok. És hogy miért fontosak az evészavar? Itt van néhány fontos érvet. Az egyik az, hogy az elhízás, ezt persze ismerjük, ez egy komplexebb zavar, a nagyon sok belgyógyászati vonatkozása van, hormon vonatkozása, és így tovább, a szanitológiai, stb. De hát az elhízás gyakorisága a magyar népességben 20-30% között van, ami a kifejezett elhízásé, ami bizonyos határt jelent, a testtömegindexben fejezik ezt ki, a 30-as testtömegindex közötti tartomány számít elhízásnak, a 25-30-as közötti még túlsúlynak. És hát egyes tünetek aránya eléri érzékenyebb csoportokban, az 50%-ot is, például egyetemista lányok között az, hogy a nemzet elmarad a vizsgaidőszakban, a lányok 20%-án fordulni, hogy független evészavartól, tehát a stresszről, vagy az, hogy koplalnak napokig, vagy diétáznak, és aztán utána, vagy más útját próbálják járni a testsúlycsökkentésnek, nem kifejezetten azért sportolnak, hogy a testsúlyt valahogy csökkentsék. Ezek a viselkedés formák elég gyakoriak. Aztán, ami fontos, hogy a gyakoriságunk fokozódik az evészavaroknak, emögött a társadalmi változásoknak lehet nagy szerepe. Például itt volt a vírus időszak, hát a Covid időszak alatt az anorexia arány 15%-a megnőtt. A kollégáim nagyon vannak terhelve, tehát ez a belvárosi evészavar műhely, ahol 80 dolgozunk, ott bizony, hát várólisták vannak már, mert képtelenek vagyunk ellátni azt az időt, ami megnőtt. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy minél többen legyenek tájékozottak, például ezen a téren is ugyanaz egyébként hozzánk fordulókon. Aztán a súlyosságot is említeni kell, az anorexia fiatal korban a legmagasabb halálozási arányban rendelkező oké. Tehát egy gyereketnél fiataloknál, tehát mondjuk 20 éves korig, az anorexia az első a halálozási okok között, ami azért nagyon komoly ember. Nyilván idősebb korban más a helyzet, tehát egy öreg idős szemlélásban hal meg, de hát ez a halálozás rendkívül súlyos. Minden 12. lány meghal, azért mondom, hogy lány, mert még manapság ez a női túlsúlyú betegségre számít. Tehát 10 évvel belül a betegség kezdet után 10 évvel 8% a halálozás, de 20 évvel a betegség kezdet után minden 5. betegnek ha általában öngyilkosság, vagy nagyon súlyos lemondás, szívmegállás, és így tovább. Az elnevezés addig, hogy az evés zavar volna pontos, az étkezés az ilyen antropológiai fogalom, hogy hogy illik viselkedni az asztalán, megvan egy terézve, meg ez is kerülhetszik, stb. Ez más. Tehát ez a szokásokra, a ritusokra utal, az evés jelenti a pszichológiai értelemben vett táplálékfelvétel. Tehát az, hogy mit teszünk a számba, vagy mit nem teszünk a számból ez az elénység a megjegyző. A táplálkozás egy nagyon táj fogalom, tehát ez ott az ürítéstől a nyálválasztásról, az ürítés is sok minden benne van. A történetben annyit nem akarnám nagyon cifrázni, mert inkább ilyen érzéketes példákat szeretnék majd említeni egy-egy témakör. De azért annyit a történetről, hogy voltak már előzmények az, hogy az ókorban már felfigyeltek arra, hogy az étvágy hiányoz a betegségben, már Marinus, ugye az ismert orvos, az időszámítás utáni második században ezt leírta. A név az anorexia egyébként a vágyak hiányát jelenti, de ez korlátozódott az étvágy hiányára. Aztán más formái is voltak a orvos vásárnak, és a 17. század végén egy angol orvos írta ezt a nevet, hogy ideges, mondjuk így felhénysződés, vagy elhénysződés. Két betegnek a történetét írta, akik lelkirurgokból nemettek, az egyik meghalt, a másik megőrült. Aztán vannak éhezőművészek, például csodálatos lányok, akik nemettek gyakorlatilag, sajnos a fényelőknek is nevezik őket, ez egy érdekes jelenség, vagy az éhezőművészek, aztán az éjszészlákat is akár meg lehet említeni. A lényeg, hogy a 19. század vége felé írták el az anorexiát önálló korképként. Tehát elég rége, eléggé friss betegségről van szó, azaz a modern civilizáció zavaráról. Nagyon érdemes megemlíteni a mintaadó személyiségek ismert celebritásoknak a szerepét. Itt van egy lista, például elég sok van, de Lord Byronról kevesen tudják, hogy ő is eléggé vékony volt, hosszú távú szó volt, meg eszetetig volt, hogy elvegye az étvágyát, vagy Sisi Erzsébet királynő, 172 centi magas volt, és az 50 kilót nem maradta meg a testúja, mert kórosan sovány volt. Franz Kafka, Twiggy nevű modell, a 60-as években is nagyon sovány volt. Lady Diana-nak a történetét mindenki ismeri. Hát ugye angol király család, ott azért elég sok stressz volt, egy fiatal 20 éves ember belecsöppenő a királyi családba. Hát évekig kezelték, és először anorexiás volt, aztán bulimiás. Aztán eljött, és ő jutott meg egy 1993-ban mondani egy Londonban egy evészava kongresszus, én is ott voltam, ezt el szoktam mondani, hogy ez egy pozitív minta, hogy egy már gyógyult beteg beszél a saját betegségéről, mert ez az mintázza, hogy ne lehet gyógyulni ebből a betegségből, ezt el szoktam mondani, és egyszer néhány év múlva visszahallottam, kollégám mesélt, hogy azt hallotta, hogy én Lady Diana-t kezeltem. Rögtön egy nagyon már bocsánat, és elképzeltem, hogy a Miskolci 10-es Honvéd utcában, a magánrendelőben megjelenik a királyi testőrség, és szóval egy tart legyen a lélektanára. Igen. Vagy a divat modellek, Kate Moss és szörnyű egyébként ez a nem senkit nem. Egyébként nemrég írtunk egy könyvet egy doktorjának, aki most írta meg két hónapja a doktori Bogárnak, a lett a doktori értekezését. Ő most topmodell volt, évekig járt a világot, és 14 éves korában súlyos anorexiában szenvedett, nem én kezeltem, Gyulán kezelték, majdnem meghalt, szörnyű állapotban volt, aztán rendbe jött, mert ugye az ügynökséget lecsaptak rá, hogy 180 centis szépharcudány, és járt a világot évekig, de még elég sovány volt, és hát interjúkat csinált különböző modellekkel, 10 országbeli modellekkel, és ebből írta a doktor értekezését, és hát egy megdöbbentő szövegek voltak. Hát ő is mesélte, hogy egyszer Madridban egy divat hétvégén, amikor még nem ért el azt a 18-as testi megindexet, majd a testvérjából hiányzott 5 kiló, az ügynöke egy negyed óra alatt ökéten vizetig itatott meg rá. Most ebben rá lehet halni, hogy van egy vízmérkezés, vagy egy ilyen ionális felborulás. Aztán mondjuk a orvos szerintem hát nagyon amatőr lehetett, hogy ott lát egy vékony lányt, aki orrít, hogy azért anorexiás testalkatról van szó. Végül is felmérték a kifúróra, de hát ez nem jó. Na nézzük tovább, itt van egy éhezőművész, hát 168 centis volt ez a Szurát nevű fiú, 32 évet élt. Nem, 25%, ő is 28 évet élt, csak 32 kiló volt, ezt akartam mondani. És azt mondták, hogy ha egy gyertyát a hátulébé tartottak, a hasán átderült a fény. Vagy itt van Lord Byron, aki ilyen vékony férfi volt, vagy szóval itt vannak Sisi képen, a Genfi Tómenet, ugye a Genfi Tómenet egy orosz analista szúrta meg, és így vesztette életét. Ő is anorexiásnak számított, Lady Diana-ról már beszéltem, mindenki ismeri a történetét. Nézzük a bulimia történetét, a szó maga azt jelenti, a búzszor azt jelenti, hogy ökör, illetve marha nagy, röviden nagyító képző, a limosz pedig az éjségnek a nagy becsúlya ismerője. Tehát bulimia, tehát nem bulimia, vigyázat, a émia az a vérre utal, közelíts a vérhez ennek a szónak. Ezt érdekes pont csak 1979-ben írta le egy Russell nevű angol arisztokratikus, szimpatikus kolléga, aki nemrég halt meg, de ő is végül itt az angolációk variánsát írta le a bulimiát. Aztán kiderült, hogy ez egy bizony önálló portét, mert sokan primer módon bulimiások, azok soha nem voltak végül, hanem ezt csak elkezdték hátatni magukat. Gyakorlisában annyit, hogy az elhízás arányára említette Magyarországon 30% körül. Itt van egy ilyen lista, Magyarország itt van, tehát ez a vonal, a 30-as vonal itt van, tehát hogy az elhízott államok közé tartozunk. Érdekes, ebből a legvékonyabbak Japán, Dél-Korea, tehát Ázsia, Olaszország, ez meglepett engem, hogy Dél-Európa, meg Görögország már itt van. Nyilván ez egy életek, hogy is mondjam, egy komoly hosszágoki tényező és a betegségek, anyasebezavaroknak, kardiopulmonális, szívkoszorúér betegségeknek, magas vérnyomásnak, stb. Ezt mindannyian tudjuk. És hát, hogy a kapcsúság idején milyen szerepet játszott, itt van ugye Dávid szóval, Michelangelo, és itt van egy karikatúra, hogy a gyorsétkereknek milyen szerepük lehet. Hát ott ide van macskája például, és meg a macska odakon a viszkaszon, és ráveti magát, iszonyú szenvedélye, hát azt tudja, hogy minden itt fokozó anyagok vannak, nem csak a macska kajában, hanem nyilván az gyorsítelmeknek az áruiban is, és hát egy komoly szerepet játszik. És erről teszem be egy nagyon durva adat, nemrég hallottam, hogy 5 éve egy nőgyógyász prof mesélte egy előadáson, hogy a férfiak spermiumának a nemzőképesség, termékenytőképessége 20%-a, tehát egy ötödére az utóbbi évtizedekben, és ez egy megtöbbentő arány, és előtt leginkább táplálkozásbeli problémák vannak, sok adalékanyag, vízfokozók, mikroműanyagok, stb. Tehát ezek azért nagyon sok károsító hatást fejtenek ki.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást.
Yeah.
Folytatjuk dr. Turi Ferenc pszichiáter evészavarral kapcsolatos előadását.
Ami nagyon érdekes, hogy a társadalmi kulturális háttér szerepe fontos. Sokáig úgy vélték, hogy a 60-as években írták le az anorexiát, például, hogy a három dupla betegségéről van szó, tehát fehér nyugati nőkre jellemző. Aztán egyre inkább kiterjedt manapság, hogy feketék között is egyre több anorexia bulimia van, nem nyugati országokban is, tehát a fekete Afrikában, Ázsiában, és férfiakban is, sőt, idősebben is egyre több ilyen kórfiforduló. Tehát egyre inkább globalizálódnak az evészavarok, lehet mondani. Még azért női túlsúly van, a nők 10-50-szer gyakrabban betegszenek meg anorexiában és bulimiában, mint a férfiak, de vannak olyan szerzők, akik azt mondják, hogy 2050-re eltűnik a nemek közötti különbség, mert manapság a férfiak számára is annyira fontos a harcosság. És ha megnézzük férfi divatmodelleket, hát szörnyű egyébként, hogy milyen fiúk vannak. Ilyen vézák, sápadtak, nem mindenek, elsírják magukat, stb. Tehát nem annyira férfiasak, mint amit mondjuk 50 évvel elképzelhetünk, tehát ilyen macsó, izmos alkat. A röviden azt lehet mondani, hogy gyakoriság. Hát fiatal nők között van 1-4%. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon van vagy 30-50 ezer ilyen anorexiás beteg, valahogy ide lehet becsülni, és az ellátáshoz képest nem jó, tehát éppen beszéltünk ebédkor, hogy Hollandiában 17 millió lakos él, és 28 speciális evészavar része van az országban. Kitűnő kollégák vannak, sokat ismerek közül, rendezvényeken szoktunk találkozni, és hát ez pedig Magyarországon kellene lenni, mondjuk 15-nek legalább. Felnőttek számára egy van, Budapesten a pszichiátriai klinikán van egy ilyen részlet, pszichoszomatikus részlet. Gyerekosztályok, vagy 4 van, Budapesten 3, Debrecenben a Kennedy Gyula kórház jó, oda járok szuperviziót csinálni, őt jól kitanulták, hál' Istennek. De ennyi, és hát óriási igény van, és hát szörnyű történetek. Hát általában az, hogy a pszichiáterek is félnek az anorexiából, mert azt mondják, hogy ez nem az ő területük, és hagyják őket békén, hogy ott kutya kötelességük lenne ellátni, mert egy pszichiáti betegség. Hát most azt mondja, hogy egy gyógyász, hogy kérem szépen, én nem szeretem a gyomorfekélyeseket, és akkor menj máshova. Ezt nem lehet. Ez kötelesség volna ellátni őket. A gyerekgyógyászok meg nyilván nem jártasak, mert érthető módon, mert nem ebben nekik a szomatikus, a testi orvoslás a munkájuk. Tehát hányodnak ezek a betegek, valahol a gyerekosztályok és a pszichiátri osztályok között. Én nagyon szeretem az evészavaros betegeket, és ez elmúlt, ez is foglalkozom ezzel. Röviden összefoglalva, óriási akarat erejük van, és jeleznek valamit a bajokkal. Tehát ez nem csak egy ilyen úri passzió, hogy most menzem, hanem ez van nagyon komoly dolgot fejez ki, később lesz erről szó részletében is. Fiatal korban indul a betegség, anorexia korában, hát most egyre jobban, egyre gyakrabban látunk 10-11 éves anorexiás lányokat is. Amikor itt Miskolcon elkezdtünk 90-ben ezt a evészavar részeget a Szent Péter egy katonai kórházban, ami 11 évig működött, akkor kerültem Pestre, akkor és több száz ilyen beteget kezeltünk, és nagyon jó volt ezt kitanulni, és a kollégák nagyon jó voltak erre. Én meghatottan emlékszem mindig. Ugye Pesten is kitűnő kollégák között dolgoztam, de tudósok voltak, okosak, de a terápia nem nagyon ő asztaluk volt, tehát ott inkább oktattak, mutattak, de a terápia az meg itt pedig, hát ebben gondolkoztunk, a terápia, hogy tudunk segíteni nekem, a terápia volt fontos, és ez egy forrás volt össze a kínál. Anorexia tehát korábban, bulimia kicsit később. Most amikor annak idején 16 éves bulimiás megjelent, azt mondtuk, hogy ez lépte, mint a fehér ragú. Most pedig, hát mostan például tegnap beszéltünk, egy 14 éves lányra, kemény bulimiás, 13 évesen is találkoztam, tehát ilyen acceleráció van. És ha azt nézzük, hogy még a gyerekkorban legyakori betegsége, hát itt van egy lista, az elhízás, a tüdőasszony és a galvanyagszó, és mind a három pszichoszomatikus vonatkozásokkal is bír, tehát a lélek valahol ott van ennek a hátterében. Tehát nyilván nagyon fontosak a gyógyszerek, stb. Tehát ez világos, tehát azt már persze, hogy a kezelőket, a hangosokat, kezelő gyógyszereket adni kell, de hogy mögötte a lélek ott van, hát ezt tudjuk. Aztán, ami fontos, hogy az egészakok a felső és a középső társadalmi rétegek betegségei, és vannak fokozott kockázati csoportok, például a diákok, egyetemisták, vagy egyébként a gimnazisták. Hát most hallom egyébként, hogy a gimnazisták nagyok, a nem reggeliznek, hanem minden iskolába, vagy be se fizetnek a menzára, hanem valamit eszegetnek esetleg a büfébe, aztán majd este esznek otthon, tehát majd, hogy nem egyszer esznek napon. Tehát ez nagyon, nagyon egészségtelen. Vagy itt van, előbb meséltem a modellektől, textán, túlélési kockázat, táncosok, vagy egyes sportágak, az alacsony testsúlyú sportágoknál, ritmikus sportgimnasztika, akkor balett például, hosszú távfutás. Hát ezek nagyon komoly tényezők. Ami fontos, hogy nagyon gyakran rejtegetik az adatok. Az anorexiát nem nagyon lehet rejtegetni, mert hát látszik, hogy a gyerek lesomány volt, és a szülő megjelenti a gyereket. De az is előfordult, hogy egy lány általában bőrruhákba járnak, és volt olyan, hogy az édesanyának nem tűnt fel, mert mindig bőrruha volt a lánya, és ezt egyébként lenyitott a fürdőszobába, és teljesen megdöbbent, hogy ott állt a csontváz lánya, és akkor került orvosi ellátásba. Nagyon fontos, hogy a bulimia viszont rejtett maradhat, de nem bátszik. Általában nem bátszik, mert hogy a testük normális, mert ha nagyon lefogynának, akkor már anorexiának számítanak. Tehát aki vékony, és akárhány, akárhánymány, azt anorexiának hívjuk. Csak hogyha látható, az anorexiának a bulimiás alatívusra így hívjuk. Tehát az anorexia fontos, ami idézőjében volt így. De a bulimiások testi általában normális, azok nem tűnik fel. Ott olyan betegen, mindig Miskolcon kezdetben, kettő kérbeteg is volt, 15-16 éve voltak bulimiások, és a férje sem tudott az egyik betegnek arra, hogy a feleségében szerepel, mert ennek munkába, amíg ő kellette magát, kínálta, aztán helyreállította a gombot a hűtőszekrényben, és így lehetek az évek. Aztán egyszer valamilyen segítséget kért. Szóval a rejtettség nagyon fontos tényező, és nagyon fontos volna, hogy felfedezzük egyáltalán azt, hogy kinek van ilyen zavara. A társbetegségektől annyit, tehát ez a komorbiditás a társbetegségeknek a témaköre, hogy nagyon gyakran társadalmi depresszió van az evészavarok. Például az evészavaros betegek 80%-a már eddig az életében valamikor átérte egy depressziós epizódot. Tehát ez az élettartam prevalencia, élettartam gyakoriságnak hívják ezt, hogy eddig az időpontig most jelentkezett evészavarok, és elmondja, hogy 5 évvel ezelőtt volt az időszakon, amikor valamit depressziós. Öngyilkossági kísérlet arányban, bújnyában betegek 1/5-ben, 1/3-ban előfordul. Aztán itt van néhány másik pszichés zavar, ami arra utal, hogy bizony az átfedések a különböző pszichiátriai kórképek között azért eléggé nagy arányú. Itt van egy ilyen ábra, ami nem azt akarja jelenteni, hogy az elég zavarok a világ közepe, csak hát most éppen erre beszélek, ezért van középen. Nyilván, hogyha valaki most éppen a tárgyi fordulat, itt van előadás, akkor oldalt jelenik meg az elég zavarok, ott is van ilyen kapcsolat. De nézzük meg, hogy mit kell társulnod. Emlékszem, itt Miskolcon kezeltünk pszichózis, volt két beteg, akik az egyik nagyon súlyos depressziós lány volt, majdnem meghalt, egy 17 éves lány elfogyott 32-3 kilóra, nem beszélt, bevizelt, beszékel, és 101-es pulzus számához, a borzalmas állapotban volt, és aztán ebből sikerült kihozni, aztán teljesen megújult ez depresszióból, aztán édesanyán kezelt a depresszió miatt, mert van ilyen örökletesség is benne az, ami kiderült, hogy szintén depresszió. Vagy egy másik teljesen és nagyon szétesebb pszichotípus állapotban megközelíthetetlen volt. Hál' Istennek ő is rendbe jött.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást. Folytatjuk dr. Turi Ferenc pszichiáter evészavar, depresszió, testképzavar című előadását.
Röviden azt lehet mondani, hogy kérem szépen, az evészavar hátterében a biológiai, a pszichológiai és a társadalmi kultúrás tényezőknek egyaránt van valamilyen szerepük. Tehát magyarul biopszichoszociális megközelítés szakszóval, ami egyszerűen arra utal, hogy igenis az étvágyszabályzásnak a biológiai érdekes lehet, hogy éjségkeretettség szabályozása valamilyen szerepe lehet, de nem ez a elsődleges általában. A pszichológiai tényezők rendkívül fontosak. Lehet egyéni pszichológiai dolog, például a szexualitással kapcsolatos nehézségek vagy traumák, vagy a család, ez rendkívül fontos. Tehát a családi tényezők nagyon fontosak. Ezt itt tanultam meg is hozzani, kezdtünk mindannyian családterápiát csinálni, és kitanultátok el Istennek. És ott jöttem rá, hogy ez mennyire ütős, vagy hasznos lenne. És a társadalmi kulturális tényezők között pedig a karcsúság ideál, amit említettem már, hogy manapság mindent vékonyáljuk a reklámoznak a kutyakájától az autóbumig, és hát ez egy borzasztó nyomás. Ezt inkább a nők igenítól, és nem mondjuk a férfiak. A férfiak kicsit tehetek hölgyeket szeretnének ideálisnak várni. Itt van néhány hajlamosító tényező, vannak genetikai tényezők, családi tényezők, társadalmi kulturális tényezők, stb. Aztán kiváltó tényezők lehetnek akut ilyen stresszorok, hogy mondjuk a családban van valami feszültség, netán válási krízis, vagy például a nagyapa halála, stb. Vagy lehet a környezetnek is, hogy a gyereket csúfolják az iskolában, mert hogy egy kicsit duci volt, és 15 évesen már kitizálják az osztálytársai. Ez is fontos lehet. És aztán vannak fenntartó tényezők is, mint minden más betegségben előfordulnak ilyenek. Hát ezek a legkomplexebb elméletek, tehát itt több tényezőt kell figyelembe venni egyszer. Tehát, hogy egy korábban mondta, konstelláció kell, tehát valami a csillagok együttállása, hogy kell hozzá genetika, kell hozzá egyéni érzékenység a nemi különbségnek, hogy várjuk. Tehát kiből lehet evészavaros csinálni, például most nagyon furán megfogalmazva. Hát azzal kezdeni, hogy az illető legyen vágy. Egy. Egyszerűen azért, mert lánya körében tízszer gyakoribbak az evészavarok. Hát akkor persze. Aztán legyen 14-es, hát ott közöttük a legjobb. Aztán legyen felsőkozó középosztálybeli háttere. A szelektív elméletek pedig azok, amelyek kiemelnek egy-egy fontos szempontot, ami egy adott betegben fontosak lehetnek. Itt van egy lista, nem kell megjegyezni, csak pillancsunk bele. Vannak ilyen biológiai elméletek, pszichoanalitikus elméletek, család, erre külön kitérjetlen rendkívül fontos. Aztán egy csomó más. A végén a listának ott vannak ilyen betegségek, hogy depresszió, meg addikciók, meg kényszerbetegség, meg szorongás, ez a feszültségredukciós módját, a szorongás a központi tület, vagy a diszociációs hipotéza. Tehát kiemelnek egy-egy ilyen szigés elváltozás, és azt hangsúlyozzák, hogy egy-egy betegben az lehet a döntő, majd rájövőre. A biológiai elméletekről annyit, hogy nagyon bonyolult a szabályozása. Ugye ez, aki tanult élettant, az találkozott ilyesmi ábrákkal. Hát, hogy miknek van szerepük? Itt van a ugye, gyomor, béltraktus, gyomor, belek, stb. Májnak a szerepe, aztán agyi étvágyközpontoknak a szerepe, a nervus vagus, különböző kémiai anyagoknak, leptinnek, az inzulinnak. Egyébként a zsírsejtek is termelnek leptint. Tehát azt mondják, hogy a zsírszövet a legnagyobb endokrin szervünk. Tehát a legnagyobb hormon termelő szervünk a zsírszövet, mert hogy a leptin termelő. Nézzük a pszichoanalitikus elméleteket, csak egy-egy vonatkozást szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy ahogy hangsúlyozás sokszor, hogy a gyerek a személyiség fejlődés megreked az ormítás a szájuknak a szintjén, a szájra kapcsolatos működéseknek a szintjén. Tehát, hogyha a gyerek életében ebben az időszakban van valamilyen nehézség, zűrzavar, feszültség, stb., akkor ott megtapad, és az felnőtt forma is okozhat problémát. Egy példa. Nagyon sok szülő a gyereket túlepeti, mert hogy attól fél, hogy a gyerek éhen hal, mert nem veszi meg a tejbevízből, nem tudom mit. És akkor estére már nem tudom. És ennek nem van az oka, tehát felironizálni azért ennyire, hanem arról van szó, hogy a szülei átérték a világháborús nélkülődéseket, hogy egy olyan dolgok kellett lekameríteni az alapúst, hogy lényünk, hát az ugyan tudja. És ez benne van a reflexekben. Egy kitűnő belgyógyász, egy édesapja, egy anorexiás édesapja, azt mondja, hogy oda veszek a kórházban, és ő kiadta a vallását, szó szerint, tehát megtagadta a vallását, hogy ilyen nem lehet, és mesélte a feleségre, aki szintén orvos, hogy akkor a férjét megkérjék, hogy hozzon kettő zsemlét a dolgot, tizet hoz. Tehát ötszörös túlbiztosítást adott, ezt sokan ismerik. Na de hát ha valakit mindig etetnek, ha akármi bajom van, ha sírben megkísért, meg tisztába kell tenni, akkor a gyerek megtanulja, hogy univerzális szorongás elvállító módszer lehet. És akkor ez reflex lesz. És akkor ezt aztán elég a 102 kilót, például mint az első bulimiás betegen, egy fiú, egy 25 éves zenész fiú, és akkor kezdi megutálni magát, hogy 18 évesen a 102 kilósok, aztán lefogott 58 kilóra, akkor meg túl vékony volt, és bulimiás lett, és hát életek izoláltak, őt összekérdezett, reggelen is emlékezett. Aztán akkor hipnotista foglalkozta, hogy nagyon hatékony volt az ő esetében, és rendben jött. Bulimiások egyébként fogékonyabbak a hipnotison, az is egy ilyen tanszállapot, hogy zavarni, beszűkült állapotban, és a hipnotis ilyen beszűkült állapot. Tehát itt az anya-gyerek kapcsolata utolom még, hogy ez bizony, hogy a csecsemők értetés mintáit fontosak. 14 éveseknél a legfontosabb módszer a családterápia. Ezt nem én találtam ki, hanem ezt nemzetközi ajánlások tartanak. Tehát még egyszer a családjukkal együtt élő fiatalok esetében, 14 évesekről van szó általában, a legfontosabb a családnak a hatása, vagy a segítő hatása, tehát a családterápiának hatékonyabb. Én is ezért tanultam ki a családterápiát, és azt mindig elmondom, itt történt Miskolcon, 90-re kerültem ide februárban, Debrecenből, és valahogy megszabották, hogy egyben a gyerek hosszájon, hogy én valahogy az egész alak irányt érdekel, és átküldtek egy anorexiás tündét, 16 éves lány, aki már 33 kiló volt, és hát ezt nem tudták, hogy én csak bulimiásokkal foglalkoztam, csak anorexiásoktól meg félek, mert hogy kicsit ellenállnak és meghalnak. Ez volt a fejemben. És ezt a tündét három hónapig kínosztam, hát addig tanult módszerekkel próbáltam hipnózis, mint tudom, ilyen viselkedés terapiát, és egyenletesen fogyott. És nem volt 31 éve, és nagyon féltem, hogy meg fog halni. És akkor kiderült, hát ugye sokat beszéltem vele, hogy a család egy kicsit úgy kezd szétesni, hogy az apja, hogy később jár haza a munka után, a vendégében, a barátaiból, itt dugával, amit ha nem is teljesen alkoholista, hogy azért ez probléma. Az anya meg nem nagyon törődik a dolgokkal. És akkor rájöttem, hogy itt nincs mese. Itt a családban valamit kezdeni kell, de fogalmam nem volt, hogy itt nem tanultam a családterápiát. Elolvastam kettő közleményt, és az egyikben volt egy ilyen jó módszer, a kölcsönös kérés, hogy mindenkitől kérjen valami számára fontos dolgot, hogy a másikét tegyen meg. Egy rendszeresen ismétlődő dologról van szó, nem egyszerű ajándékba. És azt úgy elsütöttem, nagy ezen, ugye mondtam az anyának, hogy jöjjenek el, és eljártak Sátorról, új helyről, tehát messzire ide, és én lelkesen beszéltem a család szerepéről, és akkor ezt a játékot úgy elsütöttem, úgy működött, és valahogy azt mondom, hogy a negyedik, ötödik találkozás között eltelt egy hónap, és megyek az osztályra, ott van a két testvér, a két szülő, még van. Még valaki közelben, tehát ott megkérdő tűnye volt, csak 8 jó olvastalva volt, és nem ismertem meg. És azt gondoltam, emlékszel rá gondolom, hogy akkor ez valami, hogyha egy módszer, mert semmi más nem kapott gyógyszert, vagy semmi különöset nem kapott, nem volt semmi más beavatkozás, mert nem értettünk hozzá, de hogy ha valamit beavatkozunk a családban, és ott ennyire tud működni, akkor itt valami lényegi dologról van szó, ennyi. Tehát egyszerű logika alapján nem tudtam másra gondolni. Tűnye, hogy és azt kérte az apját, hogy munka után gyere haza. És az apja azt mondta, hogy jó. És úgy lett. Tehát magyarul tündérek az igénye az volt, hogy neki több apa kell, vagy több apa, több, hogy is mondja, apai támogatás, apai ott lét, érzelmi ott lét, és ezt kérte. Elég nyilvánvaló módon, és az apa pedig vállalta, és az egy óriási fordulat. Tehát ettől kaptam vérsemet, hogy ez ilyen egyszerű, aztán kiderült, hogy nem ennyire egyszerű, de akkor már el voltam messze. Tehát akkor már bele szerettem ebben a műfajban, és rájöttem, hogy hoppá, hát ezek a durva tünetek üzennek valamit, jelentenek valamit, valami jelentés van.
Most zenélünk és beszélgetünk is dr. Turi Ferenc pszichiáterrel. Thank you. Dr. Turi Ferenc pszichiáterrel beszélgetünk. Mikor is beszélünk zavarról, tehát az evés zavaráról, hol kezdődik az, hogy zavar? Szeretettel köszöntöm.
Ez egy folyamatos spektrum, tehát nyilván a hétköznapokban nagyon sokféle zavar típus van, ami kifejezett betegséget jelent, az leginkább az elhízás mellett az anorexia és a bulimia, tehát a kórosovánsággal járó, jelentős test súlyvesztéssel járó és a étel elfogadásával kapcsolatos ellenállásra járó anorexia, a másik pedig a bulimia, ami túlevési rohamokkal és önhánytatással vagy hashajtózással, tehát ilyen testsúlycsökkentő manipulációkkal írható le. Ez a két legfontosabb típus, amik amolyan civilizációs zavaroknak foghatók fel, hiszen az anorexia első leírása a 19. század vége felé született, és az utóbbi évtizedekben egyre gyakoribbak, vagy például a vírus időszak alatt 15%-kal megnőtt az anorexia gyakorisága, aminek valószínűleg lelki, környezeti, társas okai vannak, családi okok rendkívül fontosak. És hát ennek persze mindenféle súlyossági fokozata megvan. Vannak enyhébb, úgynevezett szubklinikai zavarok, és vannak súlyosak. Néha sajnos több évtizedig elhúzódó súlyos betegségek is lehetnek az evészavarok.
Tehát gyógyítható, javítható?
Sokan azt gondolják, hogy nem, és olyan pesszimistán érkeznek a betegek, a családok, illetve a szülők, hogy tessék mondani, ugye ebből soha nem lehet kigyógyulni. Ez nem így van, igenis ki lehet gyógyulni. A világ legjobb evészavar klinikáin tulajdonképpen a gyógyulási arány úgy fest, hogy a betegek fele meggyógyul, a betegek további egynegyede javul, de még azért visszamaradt egy-két tünet, és a betegek egynegyede krónikus lefolyás mutat, ami tulajdonképpen annyiban jó hír, hogy a betegek 75%-án tudunk segíteni. És ez tulajdonképpen, ez nem túl rossz prognózis, persze lehet mondani, hogy az a 25%-nyi krónikus beteg, az azért megterheli az egészségügyi ellátórendszert, illetve a családokat is, de azért, hogy tudunk segíteni a betegek háromnegyedén, ez jó. Az arányok nagyjából hasonlóak az egyéb súlyos pszichiátriai kórképeknél is, mondjuk szkizofréniánál, depressziónál, kényszerbetegségnél, szociális fóbiánál, pániknál, stb. Tehát nyilván nem tudunk mindenkit meggyógyítani, de kapaszkodunk.
A kiváltó okokról még beszéljünk néhány szót. Örökletes például?
Lehet mondani, hogy az örökletességnek van bizonyos szerepe. Tulajdonképpen azt lehetne mondani a kiváltó tényezőkről, vagy háttértényezőkről, hogy szerepük lehet a biológiai tényezőknek, és itt az örökletesség fontos szerepet játszhat. Például anorexiában 50%-a a jelentősége az örökletességnek, ami nem azt jelenti, hogy a szülők közül valaki anorexiás volt, hanem valami esékenységet örökölt a dédnagyapától, vagy valamilyen szálon, a gyerek depresszió hajlamot, alkoholizmus, stb. És ezek aztán átcsaphatnak, ezek a öröklött hajlamok evészavarokba. Aztán szerepük van a biológiai tényezők mellett a pszichológiai tényezőknek. Itt az egyéni traumák például fontosak, a betegek egynegyede már átélt például szexuális traumát, zaklatást, ami elég nagy arány, és a családnak a szerepére itt külön felhívnám a figyelmet, ugyanis az evés megtagadása nagyon gyakran a családunk belüli dacnak a kifejeződése, tehát hogy a gyerek azt jelzi, hogy nem kell az anyám túlvédő gondoskodása, vagy az anyám indulata, agresszivitása, és én ez ellen tiltakozom azzal, hogy nem eszem meg a főztjét. Ez tudattalanul zajlik persze, de ez a dac nagyon gyakran felfedezhető. Éppen ezért a családterápia rendkívül fontos a tizenévesek anorexiájának a kezelésében. Az idősebb betegek kezelésében ott az egyéni pszichoterápia fontosabb. Tehát gyógyítható, röviden azt mondanám, és nagy szükség lenne specializált részlegek létrehozására, amire sajnos Magyarországon nagyon kevés példa van. Felnőttek ellátására tulajdonképpen csak a Budapesti Pszichiátriai Klinika egyik osztálya alkalmas, más kórházakban nem nagyon fogadnak ilyen betegeket. Gyerekosztályok közül van vagy három vagy négy, ahol intenzíven foglalkoznak ilyen betegekkel. De ez nem sok. Összehasonlításul említeném, hogy Hollandiában 17 millió lakos él, és 28 speciális evészavar klinika áll rendelkezésre. Sok holland kollégát ismerek, kitűnő kutatás és ellátás folyik Hollandiában. Hát ez rendkívül fontos lenne, mert az evészavarok ellátása megéri, ugyanis a nem kezelt eseteknek óriási anyagi ráfordítással kell szembenézniük, tehát a család is nagyon sokat költ a kezelésekre, akár gyógyszerekre, amik nem mindig használnak. Alapvetően nem gyógyszeres kérdésről van szó, hanem pszichoterápiás kérdésről. És hát ez a gazdasági terhek is nagyok. Tehát itt az Egyesült Államokban például több milliárd dollár megy el évente az evészavarosok kezelésére.
Gondolom a közösségi média és egyáltalán a médiában megjelenő ideál is közrejátszik ebben.
Így van. Rendkívül fontos szerepe van a test ideáloknak például. Tehát a karcsúság ideál, ami a 20. században terjedt el, ez nagyon nagy nyomás jelent a nőkre elsősorban. Tehát ha megnézzük a női modelleket, a divat modelleket, ők kórosan soványok, és a divat ügynökök például nagyon erősen nyomják a modelleket a karcsúság felé, például nem lehet 90-nél szélesebb csípőméret, holott legalább 175 centi magas lányokról van szó. Egy hol topmodell lányal, aki az én hallgatóm volt, mert a Semmelweis Egyetemen végzett gyógyszerész szakon, Bogár Nikolett, írtunk egy könyvet a modellek életéről, ő nagyon sok interjút csinált pályatársairól, és nagyon súlyos szövegek bukkantak fel. Tehát vele is előfordult, amikor modellkedett, és nagyon sovány volt, hogy a ügynöke egy madridi diart hétvégén egy negyed óra alatt megitatott vele 5 liter vizet, mert annyi hiányzott ahhoz, hogy a minimumot legalább elérje a testsúlyban. És egész nap feküdt a hotelben, mert annyira rosszul volt. Tehát ez egy nagyon komoly egészségügyi kockázattal járó hivatás, mármint a modellhivatás, vigyázni kellene.
Végezetül ajánljunk olvasni valót, akár az önkönyvét, könyveit.
Igen, én írtam egy önsegítő kalauz 20 évvel ezelőtt, Anorexia, bulimia, családi önsegítő kalauz, ez a címe, amit jó lenne most másodszor kiadni, kicsit felújítva. Ezt én el szoktam küldeni azoknak a családoknak, akik megkeresnek ilyen problémával. Ott kifejezetten a családoknak vannak olyan ajánlások, tanácsok, szabályok, beavatkozások, amik sokat segíthetnek. Például a családi feszültségek csökkentésében, hiszen ezek a gyerekek stresszre túlzottan érzékenyek, és ha akármi csökkenti a stresszeket, az bizony megmutatkozik a tünetek csökkentésében. Tehát ezt szívesen ajánlom, most ebből átdolgoztuk egy online segítőprogram formájában. Az egyetemen a Magatartástudományi Intézetben dolgozom még nyugdíjasként valamennyit, és ebből egy online program lesz, ami sokak számára elérhető lesz.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a érdeklődést.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben dr. Turi Ferenc pszichiáter beszélt evészavar, depresszió, testképzavar című előadásából idéztünk, amit a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában tartott április 10-én. Adásunk végén beszélgettünk is a szakemberrel. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Once upon a time, this tale of you and I grew like a tree in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream we'd venture and we'd seek a playful smile on your cheek. You see, the future always worried me, but you
segíthetünk. Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról